Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, gyerekek. Te légy szíves, gyere, ott van egy hely még elő az első sorban. A második sor az nem hiteles. Egy olyan történetet szeretnék elmesélni nektek, aminek a tanulságai valószínűleg a felnőttek gondolatvilágában sokkal könnyebben célba érnek, de a történet amúgy érdekes. Volt egy nagyon rossz természetű ember. Haragban volt a szomszédaival is, és egyszerűen elég rossz természetével sok-sok haragot szerzett. Hát ennek az embernek, aki egyébként az állataira se figyelt nagyon oda, tudjátok, hogy a Bibliában van egy kifejezés, hogy az igaz ember még az állatainak az érzéseit is jól tudja. Tehát az igaz emberben van egy olyan készség, hogy odafigyel a másikra. Legyen az ember, legyen az a hozzátartozó állatok valamelyike. Ha az állat szenved, nyög, valami baja van, akkor az ember próbál ezen segíteni, próbálja orvosolni. Na, ennek az embernek is voltak állatai, és a házatáját sem tartotta igazán rendben, és ezért az egyik szamara beleesett a kútba. Próbálták kihúzni, de a szomszédok nem nagyon segítettek neki, mert, mint mondtam, nem voltak jó kapcsolatban. Ez az ember pedig egy ilyen meglehetősen termetes szamarat nem igazán tud egyedül kihúzni a kútból. Úgy gondolta, hogy miután segítséget nem kér, ezért egyetlen megoldás van. A kutat nem használja, ki van száradva, betemeti, úgyhogy benne van a szamár. Elkezdte temetni a kutat. És hogy a szamár hátára záporoztak a rögök, elkezdett borzasztóan kiabálni. De tudjátok, hogy a szamárnak elég nagy hangja van. És dobálta a földet, a szamár meg csak üvölt, egyszer csak az üvöltés abban maradt. A szamár megrázta magát, a hátáról lepergett a sok rög, és várta az újabbakat. És minél több lapát föld került a hátára, és onnan a földre, a szamár annál nagyobb biztonságban érezte magát, mert egyszer csak olyan közeli lett a már felhalmozódott földmennyiség a kútban, hogy onnan egyszerűen kiszedtem. De tudjátok, mi ennek a tanulsága? Az a tanulsága, hogyha mindenféle rosszat kiabálnak rólunk, ne féljünk. Rázzuk meg magunkat, előbb-utóbb úgyis kilábalunk ebből a helyzetből. Nem szabad annyira zokon venni, vagy rossz néven venni. Az Isten ezekből a nehéz helyzetekből is ki tud segíteni bennünket. Az Úr Jézusról azt mondja a Biblia, egy profécia, olyanná tettem képemet, mint a kova. Nem vagyok megsérthető. Hiába akarnak bántani, nem lehet. Lepereg rólam. Szóval... Tehát, hogyha az iskolában, vagy bármilyen gyerekközösségben csúfolnak, vagy bántani akarnak titeket, akkor ne vegyétek fel. Mert előbb-utóbb ezek a csúfolódó hangok, ezek a titeket bántani akaró megnyilatkozások abba maradnak, és ha nem reagáltok rá úgy, ahogy egyébként tennétek, győztesek lesztek, győztesen jöttök ki a kútból. Hát ennyi lenne. Úgyhogy... Menjetek nyugodtan a helyetekre. Kedves testvéreim, más gyülekezetben is említettem ezt a kifejezést, hogy kampánycsend van. Remélem tudjátok ezt a kifejezést hol kezelni ebben a szituációban. Én szeretném, hogyha szombaton az ige állna a középpontban, és az ige kapná meg az őt megillető tiszteletet és megbecsülést, mert ehhez képest minden más értéktelen. És éppen ezért szeretném én is csak kizárólag minden célzás, minden sejtetés nélkül csak az igét képviselni most itt előttetek, mégpedig Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből idézném a 7. verset. Tehát Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből a 7. verset. Amikor én gyerek voltam, akkor a szüleim nevelésről alkotott felfogása nem igazán terjed ki arra, hogy engem az élet értelmére, meg az élet céljára tanítsanak. Bizonyos értelemben véve úgy nőttem fel, mint az erdőfája. És én úgy gondolom, hogy amikor valaki megtalálja az élet értelmét, arról szükségszerű, hogy bizonságot tegyen, mert hogy nagyon sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs a helyes értékrendről, és fogalmuk sincs arról, hogy az ember élet útja hol kezdődik, és milyen irányba vezet az isteni elgondolás szerint. Ugye sokszor felvetődik az a kérdés, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. És mindezt az evolúció gondolat körébe ágyazottan kezeli a legtöbb ember, és nem ad igazán reménységet keltő, ébresztő választ. Maga a kérdésfelvetés, miután válaszadás, igazi egyértelmű válaszadás ezekre nincsen. Teilhard de Chardin, a nagy paleontológus fogalmazta meg, hogy rábízom magam a világba vetett homályos hitemre. Hát ez engem nem nagyon elégít ki, és gondolom rajtam kívül még sokakat. Az ige így hangzik. Minden, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Ebben egy általános érvényű megállapítás található, ami arról szól, hogy ami az Isten keze munkájaként megjelent, az az Isten lényéből tükröz valamit. Tehát aki a természetvilágát, az Isten alkotásainak valamelyikét szemléli, abban mind-mind fellelhető az Isten jellemének, az Isten lényének valamilyen ismertető jegye. És ebbe a sorba az ember is beleillik. Amikor az Isten teremtő kezéből az ember kikerült, ugye Isten képmására teremtett bennünket, akkor erre is érvényes ez az igei megállapítás, hogy az ő dicsőségére teremtett bennünket. Ami nem azt jelenti, ahogy Madás megfogalmazza, hogy állandóan azt kell szajkózni, hogy dicsőség az Istennek, hanem azt, amit az előbb elmondtam, hogy az Isten erkölcsi lényéből, az Isten lényének a valóságából valamit hordoz az, amit az Isten teremt. Tehát az ember teremtésével összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy két kifejezést használ a Szentírás. Az egyik a bará, héber szó, ami azt jelenti, hogy az Isten szólt és meglett. Az ember esetében kiegészül egy másik szóval, az ászá, héber szóval, ami a manuális munkát, az alkotást, és egyben az alkotás örömét is magában hordozza. Tehát amikor Isten teremtői kezéből kikerültünk az ő dicsőségére, akkor nem csak az Isten erkölcsi lényéből sugároz vissza valamit, vagy képes visszasugározni valamit az ember, hanem az Isten keze alkotásaként. Azt írja Ellen White, hogy az ember képes az Istennel való közösségre, képes fogalomalkotásra és Istentől származó fogalmak és gondolatok befogadására és megértésére, és valamelyest alaki hasonlóságot is sejtett. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ez többek között azt is jelenti, hogy az embert az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtette. Majd, hogy nem ezzel és ebben jelöli meg az emberi élet értelmét és célját, hogy az ember akkor és úgy igazán ember, ha az Istennel közösségben van. Márpedig ennek a közösség alkotásnak és a közösség fenntartásának minden képessége és adottsága jelen van az emberi lényben. Amikor Krisztus eljött erre a földre, és később kimondta, hogy ahogy őt küldte az Atya, úgy küld bennünket ő, akkor ugyanebben a gondolatkörben azt is elmondta, hogy ő azért jött, hogy hiteles képet alkossanak őt szemlélve az emberek az Istenről. És amikor Krisztus bennünket ebbe a világba küld, akkor ugyanezzel a céllal küld, hogy aki bennünket lát, az igenis nagyon is világos, egyértelmű, hiteles képet lásson Krisztusról. Krisztus elmondta a maga idejében itt a földön, aki látott engem, látta az Atyát. Tehát az emberi élet célja, tartalma, küldetésünk lényege nem csak erre a földi életkeretre, hanem az egész örökkévalóságra az, hogy aki lát bennünket, az valós fogalmat tudjon alkotni Krisztusról. És hát úgy gondolom, hogy igen-igen magasrendű életcél. És azért próbálom ezt gyakran hangsúlyozni, mert ennek jegyében és ennek a biztos tudatában kell az életünket élni. Ez a mi küldetésünk lényege, ez az ember élet célja, és akkor vagyok igazán hiteles ember, és leszek az örökkévalóságra is alkalmas ember, hogyha az Istenbe kapaszkodva ezt az élet célt felvállalom, és hagyom, hogy Isten önmaga képmását kiábrázolja bennem, mégpedig úgy, hogy az ő szeretetével fogjul ejt, és éppen ezért én nap mint nap benne gyönyörködöm, az ő jellemében keresem igazán az élet értelmét és célját, és egyszerűen nem akarok másról tudni csak róla, mert benne az ő erkölcsi lényében megtaláltam azt, ami a lelkem mélyén isteni ihletésre, isteni késztetésre vágyok. Azt írja Ellen White, hogy az egész menny örömteli érdeklődést mutatott a világ és az ember teremtése iránt. Új megkülönböztetett faj jött létre, Isten képmására teremtve. Már említettem korábban is, hogy olyan szívet melengető volt számomra, lehet, hogy egy kicsit naívnak tartjátok, de egy antropológiával foglalkozó tanulmány fogalmazta meg, hogy Isten olyan lény teremtett, akivel Isten tud beszélgetni, akivel együtt sétálhat. Ugye utalt itt az illető arra, hogy hűvös alkonyatkor az Isten megkereste az első emberpárt, és együtt sétáltak. És igen, nem beszél a Szentírás olyan nagyon is kifejtő jelleggel erről, de amikor az Isten odahozta elé az állatokat, és az ember nevet adott, Ádám nevet adott az állatoknak, emögött az ismeret közlésnek valamiféle megnyilvánulását sejthetjük. Az Isten be akarta vezetni az embert a teremtés titkaiba, a teremtett világ megismerésébe, és ezzel együtt az ő jellemének megismerésébe is. Ha igaz az, hogy a teremtett világ, hogy az Isten kezéből kikerült, az Isten képmását hordozta, így mindaz, ami látható volt, ami az első emberpártot az Édenben körülvette, mind-mind az Isten jelleméről adott nagyon is egyértelmű, világos tanúságtételt. A gondolkodás, emlékezés, alkotás, szabad akarat mind-mind isteni tulajdonság, amelyet az emberbe helyezett az Isten a teremtés kapcsán. És van még egy dolog. Képességet kapott az ember a jellem kiformálására. Úgy gondoljuk, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, néhány emberrel beszéltem, és azok azt gondolják, hogy itt kell jellemet formálni. És azután, amikor ez a jellem elér egy bizonyos célt, akkor ezzel az Isten országára való alkalmasság is megjelenik. A Biblia arról beszél, hogy az Isten szemlélése és ennek nyomán a jellem átformálódás nem ér véget a mennybe menetelkor. Nem ér véget az üdvösség kezdetén. Egy örökké valóságon át tart, mert Istennek ez volt az eredeti célja, hogy az ember szemlélés által egyre inkább hasonlóvá válik az Istenhez. Alapadottságait az ember megkapta, hogy jellemet formáljon, mégpedig az Istennel való közösségből, az Isten erkölcsi nagyságát és szépségét szemlélve korlátlan mértékig fejlődjön korszakokon át, és az örökké valóságban sem érez véget. Én magamnak nem egyszer megfogalmaztam, hogy miért szeretnél te üdvözölni. Hát volt idő, amikor azért, mert majd énokkal, vagy nem tudom, valamelyikkel bejárom az örökké valóságot, különböző galaxisokat és egyebeket, ahova most az ember nem tud eljutni, hát akkor majd milyen jó lesz. Aztán a Jóisten milyen türelmes, az ember hagyja, hogy így szárnyaljon a képzelete, hogy az ember egyre jobban megismeri az Isten jellemét, és megismeri a Bibliából az Isten teremtésre és megváltásra, és az ember jövőjére vonatkozó tervét, hát egyre inkább változik bennem is ez az elgondolás. Sokáig irigykedtem Énokra is, hogy hogy lehet, hogy az Istennel járt, de most már úgy gondolom, hogy ez a lehetőség adott. És minél közelebb kerülök az Istenhez, annál jobban megismerem őt, és annál több lehetőségem kínálkozik arra, hogy őt szemléljem, és szemlélés által elváltozzak ugyanarra az ábrázatra. Egyik kulcsige, biztos már volt ilyen tapasztalatotok, hogy megértetek egy, vagy megismertek egy ígét, és utána ahhoz ugyanolyan tartalmú igék egész sora társul más szövegkörnyezettel, és kirajzolódik egy összkép. Hát így voltam én ezzel magam is, hogy elolvastam a Korintus beliekhez írott második levél 3. fejezetének 18. versét, ahol az áll a Szentírásban, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájon, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, mint egy az Úrnak lelkétől. Ez a dicsőség szó a Szentírásban kulcskifejezés, és azonos az Isten jellemével. Tehát, ha én az Isten jellemét fedetlen arccal szemlélem, akkor ugyanaz a jellem fog kiábrázolódni bennem is, és ehhez a motivációt éppen a megváltás titka adja, tudnik az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, mondja Pál apostol, ezért én teljes szívvel és egész lényemmel felé fordulok, és nem akarok másról tudni, csak róla. Nem akarok másban gyönyörűséget találni, és eszményképet csak az ő jellemében. És ez a gyógyulás útja. Ugye tudjuk, hogy a Szentírás arról is beszámol, hogy megjelent ebben a világban a bűn. És nagyon érdekes, mint a sátán az isteni tervet, az Isten teremtésére vonatkozó eredeti elgondolását nagyon jól ismerte volna, ezért ott ütött, vagy ott akart sebet ütni a teremtettségen, ahol ez az Istent a legérzékenyebben érinti, és a teremtettséget is. Mert ha az Isten teremtői kezéből kerültünk ki, és mindent az Isten önmaga dicsőségére teremtett, azaz mindenben tetten érhető, megláthatószemlélhető az Isten jelleme, ezért a rontás is itt jelent meg. Amikor az ember elfordult az Istentől, megszakadt az a közösség. A bizalmatlanság eredményeképpen Isten és ember közössége megszűnt, és az ember a környezetére azt a gondolkodásmódot, azt az értékrendet kezdte kisugározni, amivé az övé átformálódott, és ezért a környező világ az ember képmására formálódott. Egyszer volt egy képregény, emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy honnan vette a gondolatot a képregény szerzője, arról szólt, a legmodernebb technikát felvonultatva, olyan különleges gépek és harci eszközök álltak az ember rendelkezésére, és az ember ellensége a környezete volt. Az erdők, a növényzet, az állatok állandó áldász küzdelemben voltak egymással, és ugye már mindenféle harci technikát kipróbáltak, csak hogy visszaszorítsák az erdőknek, meg az erdei állatoknak a nyomulását. Végül aztán valakiben megfogalmazódott egy másfajta gondolat, és elkezdett szeliden viszonyulni a környezethez. És a fák levetközték az ellenségeskedést, az erdei állatok kezelhetővé váltak. Szóval, minthogyha azt sugallta volna ez a történet is, hogy az Isten világában az Isten erkölcsi lényével megegyező megnyilatkozások azok, amelyek igazán építenek, áldást és szépséget hoznak maguk után. Megdöbbentő arra gondolni, hogy amikor Ádám és Éva vétkeztek, akkor milyen hamar eltorzult a lényük. Hogy az Istentől csak egy rövid kis távolságra eltávolodva miféle veszélynek tették ki magukat, és amikor beleestek a csapdába utána, milyen gyorsan megváltozott mindaz, ami őket az Isten képmására emlékeztette volna, vagy arra, hogy az Istennel való közösség számukra a legértékesebb. Elrejtőztek. A Bibliában szereplő héber kifejezés, amikor Isten keresi őket, arra utal, hogy hosszú időn keresztül szólítgatta őket az Isten ott az Éden kertjében. Máskor nem kellett csak egyszer szólni, és rohantak, mert örültek az Istennel való közösségnek, most pedig elrejtőztek. És 10 nemzedék telt el, nem sok 10 nemzedék. És azt olvassuk az özönvíz előtti emberekről, hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Olyan módon és mértékig eluralkodott az önzés, hogy az akkori emberi család gyógyíthatatlanná vált. Olyannyira azonosultak az Istennel szembeni lázadás gondolatával, hogy onnan visszatántorítani a szeretet erejével őket már nem lehetett. Csak Noé és családja volt megmenthető, és ott is bőven voltak problémák. De gondoljuk csak el, hogy micsoda pusztító hatalma van az önzésnek. És azért szeretnélek kérni benneteket arra, hogy tanulmányozzátok a Szentírást ebben a gondolatkörben, hogy megértsük, hogy az Isten milyen lényt alkotott, amikor bennünket megteremtett, és hogy mi az önzés nyomorúságos kártételének mennyire ki vagyunk téve, és milyen könnyen esünk áldozatul, és válhat ez az áldozattá válás végzetessé mindannyiunk esetében. Milyen hamar változott az értékrendje Ádámnak, Évának, elrejtőztek, megszakították tudatosan az Istennel való közösséget, és ennek a konzekvenciája az özönvíz idejére olyan méreteket öltöttek, hogy nem lehetett rajtuk segíteni. Mi, akik megismertük az Istennel való közösség lehetőségét, mint a gyógyulás egyetlen útját, ne tegyük ki magunkat egyetlen rövid pillanatra sem annak a károkozásnak, amit az Istentől való elfordulás önmagában okoz. Van egy kifejezés Jób könyvében, ugyancsak az özönvíz előtti emberekről, és ez kimutatja a gyógyíthatatlanságokat is, akik azt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. És miután a gonoszra az Isten jóval válaszolt, ez még mindig és végletekig érzéketlenül hagyta őket. Viktor Hugónak egy versét idézi az emlékezetembe ez a mozzanat. Olyan szívbemarkoló olvasni ezt a sort, akár csak így írásban is. Ez a lelkiismeretről szóló vers azt mondja egyik részletében, tudni Káin fiaival, családjával együtt menekül, a lelkiismeret elől előszól a történet, és egyszer egy hatalmas érc, tornyot vagy érc várat építenek a fiai, és kiírták ennek a kapujára az Istennek tilos. Szóval az embert úgy szíven üti, hogy a szeretet Istenétől így elfordulni, így szembe menni vele, akik azt mondják a mindenhatónak, távozzál el tőlünk, az Istennek tilos. Hát ez az önzés. Ez az Istentől való elfordulás egyik végletes konzekvenciája, és mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. Visszatérve a gondolatmenetünkhöz, a mi küldetésünk tehát micsoda, hogy az Atya Krisztust küldte ebbe a világba, Krisztus úgy küld bennünket is ebbe a világba. Szeretnék 2 ígét felolvasni. Ha van Biblia nálatok, lapozzátok velem, álmosság ellen jó egy kicsit a Bibliát lapozni. A Korintus beliekhez írott első levélben található mindkettő. Azt mondja itt a Korintus beliekhez írott első levél 6. fejezetében a 20. vers. Az a lényeg, hogy, hát ezt nem jegyeztem ki jól, hogy az Isten arra teremtett bennünket, hogy az Istent dicsőítsük. A másik ígét fejből is tudom, ez is a Korintus beliekhez írott levélben van, a 10. fejezet 31. versében, akár eszünk, akár iszunk, akár mit cselekszünk, az Isten dicsőségére tegyük. Tehát úgy éljük az életünket, hogy minden rezdülésünkben az Isten erkölcsi képmása legyen tetten érhető és látható. Úgy lehetne leegyszerűsíteni ezt a gondolatot, hogy nekünk az Istent kell dicsőíteni testünkben és lelkünkben és lényünkben, minden rezdülésünkben, mert ez a mi küldetésünk lényege. Ez az emberi lény alapadottsága az Isten elgondolása szerint. Akár eszünk, akár iszunk. Fontos dolgok ezek? Hát a megélhetés és az életben maradás szempontjából igen. De amúgy erre nem figyelünk oda, hogy hogy eszel, hogy iszol. Bekapjuk a falatot, aztán jó van. Szaladunk tovább, mert rengeteg a dolgunk. A Biblia azt mondja, hogy nem lényegtelenek ezek a dolgok sem. Akár eszünk, akár iszunk. Persze ez a mértékletesség területére is elvetetne bennünket, hogyha mondjuk egy kicsit szabadjára engednénk a fantáziánkat, kitérhetnénk arra is, hogy nem fogyasztunk olyat, ami nem az Isten elgondolása szerint való. Nem próbálunk mondjuk az élvezeteinknek olyan módon és mértékig kedvezni, hogy az inkább már rólunk szól, és nem az Istenről. Szóval nagyon sok dolgot lehetne ehhez társítani, de most nem ez a gondolatmenetünk. Szeretnék néhány idézetet olvasni, és pedig a Nevelés című könyvből. Érdemes nagyon odafigyelni erre, mert segít megalapozni a mi tudatunkban azt, hogy kik vagyunk mi. Amikor Ádám kikerül teremtője kezéből, fizikai, szellemi és lelki alkatában magán viselte alkotójának képmását. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, és az volt a szándéka, hogy minél tovább él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az ő képmását, és sugározza vissza dicsőségét. Minden képessége kifejlődhetett, befogadó képessége és életereje növekedhetett. Ha hű maradt volna Istenhez, egyre jobban elérte volna a teremtésének célját, és egyre jobban visszasugározta volna a teremtő dicsőségét. Istennek ez a teremtésbeli elgondolása nem változott az idők folyamán. A megváltási terv egy kitérő, az ember bukása miatt, de az emberi élet értelme és célja nem változott. És ezért fogalmazza meg a Szentírás azt, amit az előbb is idéztünk, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Az Isten a bűn okozta rontást önmaga erkölcsi lényének szemlélésével akarja helyreállítani. Az Isten erkölcsi lényének a szemlélése, megkedvelése, az Isten jóságával való betöltekezés, és ennek az elkötelező hatalma az, ami helyreállítja bennünk az Isten képmását. És ez a körülményektől függetlenül is működik. Sőt, a nehéz körülmények mellett sokkal inkább oda menekülünk. Azt mondja a 73. Zsoltár, kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ez az értékrendet is maga után vonja. Nézzük akkor tovább. Nem akarlak benneteket azzal kecsegtetni, hogy a gondolatmenet végére érünk, de egy irányt mindenképpen megszabunk. Azt mondjuk, hogy az embernek az az életcélja, a teremtésbeli elgondolás szerint is, és a megváltás kapcsán is, hogy visszatükrözze az Isten jellemét. Mit hozott létre a bűn? Hogyha a Római Levél 8. fejezetének 23. fejezetének 23. versét elolvassuk, ott azt mondja a Biblia, hogy a bűn miatt szűkölködünk mindannyian az Isten dicsősége hiányában. Tehát a bűn rontása, Pál apostol megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy az ember elvesztette ezt a teremtésbeli alapvető adottságát. Szűkölködünk az Isten dicsősége hiányában. Máshol azt lehet olvasni, hogy olyanok vagyunk, mint az elveszett drachma. Ugye a drachma az uralkodó képmását hordozza, és ha egy drachma elvész az uralkodó képmásával együtt, akkor ez az emberre kivetítve azt jelenti, hogy mi nem tükrözzük az Isten erkölcsi képmását. Vagy amikor Arról beszél a Szentírás, hogy elragadják a figyládát, és amikor meghal a csatában a főpap fia, akkor a várandós feleség ettől a sok hatástól szülni kezd, és elhaló hangon a szülésbe, amúgy belehalva, a született gyermeknek az Ikábód nevet adja. Az Ikábód azt jelenti, oda lett, oda van Izrael dicsősége. Megint csak a gondolat azt közvetítené, hogy amikor elragadják a frigyládától az Isten erkölcsi törvénye ismerhető meg, akkor oda van Izrael dicsősége. Amikor az Isten életre, az ember jellemére, jövőjére vonatkozó elgondolása törés szenved, akkor voltaképpen az Isten teremtői kép más látja ennek kárát. Amikor az Isten megváltási tervet hozott létre, örök időknek elgondolta, mert tudta jól, hogy hol fogja az embert, az emberi családot ez a döbbenetes csapás érni, akkor megalkotta a megváltási tervet, aminek kettős célja van. Az egyik, hogy bemutassa számunkra az Isten dicsőségét. Ezért beszél az Isten arról, az Isten ígéje arról, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük. Elküldte Krisztust, aki kimondta magáról, és joggal mondhatta ki magáról, hogy aki látott engem, látta az atyát. Az Isten megragadhatóvá, emberi fogalmak szintjén is megismerhetővé tette magát. Azért, hogy ezzel közel jöjjön hozzánk. Azt mondja az Ószövetségi Szentírás nagyon sok különleges jelképből álló gondolat halmazt is hordoz, hogy Krisztus első szülötté lett. Az első szülöttnek az volt a különleges kötelezettsége, hogyha elhalt a férj, akkor a helyébe kellett lépnie. És minden konzekvenciáját magára kellett vállalnia annak, amit az első férj halála okozott. Fogalmazzuk meg ezt egy kicsit úgy is, hogy az első Ádám meghalt. Az első Ádám behozta ebbe a világba a bűnt, és a bűn által a halált. És a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett. Olvastam egy érdekes elgondolást arról, hogy a Biblia antropológiája, ember szemlélete milyen képletekkel és milyen fogalmakkal operál. A nyugati gondolkodás individualista. Tehát mi elszigetelt kis szigetek vagyunk, mindenki külön-külön. A Biblia az emberi családról, mint egészről tud. És éppen ezért Ádámban mindannyian meghaltunk, tanítja a Szentírás. És Ádámban mindannyian vétkeztünk. És ezért Isten elküldött egy új Ádámot, egy második Ádámot, akinek igazsága által mindannyian igazakká lehetünk. Ez nem automatikus, mint hogy sajnálatos módon az első Ádám károkozása egyfajta automatizmus jegyében mindannyiunkra elhatott, de az Isten a maga kegyelmében egy olyan pozíciót teremtett Krisztus áldozata révén, hogy a mi szabad választásunkat mindenféle visszahúzó nyomorúságtól mentessé tette, dönthetek szabadon, önállóan Isten mellett, vagy Isten ellen. És nem kell a szabad esés törvényei szerint a kárzat felé vonulnom előre, végeláthatatlan menetben, másokkal együtt, hanem az Isten jósága az életem egy adott állomásán megállt parancsol. És tiszta, világos helyzetet teremtve az Isten megszólít, és azt kérdezi tőlem, hogy hol vagyok. Tudatosítani akarja bennem, hogy rajtam múlik a választás. Miközben a Biblia arról számol be, hogy Ádám a saját képmására teremtett utódokat. Ez egy nyomvonal. Ennek a genetikai adottságnak a nyomorúsága alól senki sem kivétel. De az élet megigazulása Krisztusban, a második Ádámban ugyancsak ilyen egyetemes, az egész emberi családra kiterjedő jelleggel megjelenik, és rajtam múlik. Ahogy az első emberpár bukása nyomán Káin elment a maga vonalán, Sétnek nem kellett. Káin nyomdokaiba lépni. Sét már akkor a megváltási terv ismeretében az Isten útjára lépett. Az Isten tehát, amikor megjelent az örökkévaló evangélium, már ott az Édenben az ős evangélium, már akkor felkínálta a választás lehetőségét. És könnyűvé tette, mert az Isten jósága könnyűvé teszi a választást. Az Isten elkötelező szeretete fogjul ejt bennünket, ha hagyjuk. És ennek a szeretetnek a késztető hatalma alatt igenis könnyű Isten mellett dönteni. Ezért mondja Pál apostol, a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez az az egyetlen motiváció, ami bennünket a megváltás tervének megfelelő úton előre segít. Nála nélkül semmit sem tehetünk, de mindenre van erőnk ő benne, és ő általa, mégpedig ez az egyetlen, de nagyon erős motiváció az, ami bennünket az üdvösség útján előre segíthet. Tehát ez volt az egyik. Az Isten megmutatta Krisztusban, hogy milyen ő. A másik küldetés, a küldetés második része pontosabban fogalmazva, pedig az, hogy miközben az első, hogy bemutassa Isten jellemét, a második, hogy helyreállítsa bennünk az Isten jellemét. Ehhez partnerek kell legyünk. Ehhez a szabad választásunk kell. Akarnunk kell, hogy mi az Isten képmására átalakuljunk. Ahhoz, hogy az Isten képmása bennünk kiábrázolódjék, tennivalónk van. Mégpedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal kell szemlélnünk. És akkor majd ugyanarra a képmásra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Hogy a Szentírás ezt mi módon fogalmazza meg, egy kicsit nehezebben érthető itt a megfogalmazás, a Korintus beliekhez írott második levélben a hatodik, negyedik fejezet hatodik verse így szól. Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Leegyszerűsítve azt mondja itt a Szentírás, hogy az Isten dicsősége látható formát öltött Krisztus arcán. És aki őt szemléli, magát az Isten szemléli. Aki Krisztust látja, látja az atyát. A másik ige pedig azt mondja, miközben az Isten dicsőségének szemlélése az, ami életünkben az Isten képmását hivatott helyreállítani, hogy az Isten jelleme két területen érvényesül. Ellen White azt írja a bizonságtétele 5. kötetének 310. oldalán, hogy a jellem a gondolatok és érzések együttese. Tehát amikor mi az Isten jellemét szemléljük, akkor az Isten gondolatairól és érzéseiről alkotunk fogalmat. Megismerjük, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk. Megismerjük, hogy milyen érzéseket táplál irányunkban. Megismerjük a megváltás tervét, ami a mi javunkat szolgálja. Tehát magát az Istent ismerjük meg, és a hozzánk való viszonyulását. Tehát amikor mi az Isten jellemét akarjuk visszatükrözni, akkor az Isten gondolataival kell közösséget vállalni. Ez a megtérés. Ezért mondja a római levélben Pál apostol, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, ugye ez a megtérés, ez az Isten gondolataira való áthangolódás, és vizsgáljátok meg, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Ha az Isten jósága engem elkötelezett, ha az Isten szeretete megérintett, és már nem akarok másról tudni, csak róla, akkor az ő gondolatait akarom mindenképpen megismerni. Már a múltkor is eldicsekedtem vele, hadd tegyem meg még egyszer. Amikor én hívővé lettem, akkor nem állt rendelkezésre ilyen nagy bőségben keresztény irodalom. Kifejezetten kuriózumnak számított, hogyha valakinek mondjuk volt egy világreménye. Olyan Pátriárkák és proféták című könyvem van, amiből az első 21 néhány oldal hiányzik, én gépeltem be, és egy nagyon kedves aranyos testvérünk aki mester könyvkötő volt, bekötötte díszkötésbe. Na hát a Világ reménye című könyvvel nem voltam ilyen jó helyzetben, egyszerűen nem lehetett hozzáférni. Egyszer volt valaki olyan vakmerő, és kölcsön adta nekem az övét. Hát tudtam, hogy még Bibliát és vallásos könyvet sem illik lopni, ezért a következő megoldást találtam ki. Apám nyugdíjas volt, és ők annak idején tanultak szépírást. És megkértem, hogy másolja le nekem. Ideje, mint a tenger, és megvan kézírással a Világ reménye. Mert én nem akartam másról tudni, csak arról, ami Krisztusról megismerhető és olvasható. Mindenféle mondatfoszlányt képes voltam felhajtani könyvekben, csak hogy minél többet tudjak meg. Biztos, hogy voltak ezek között hamis gondolatok is, de a tendencia, amikor az embert az Isten jósága szeretete megérinti, akkor tényleg ez a szeretet a maga elkötelező hatalmával foggyul ejti. És ebben benne van a motiváció révén az is, hogy én elindulhatok a fejlődés útján. Miközben Krisztus szemlélem, ugyanarra a képmásra átváltozom. Ugye szokták mondani egyszerű testvéreink, hogy hogy cselekedne Krisztus, mit csinálna most Krisztus. Ez nagyon is fontos teológiai iránymutatás. Időnként engem is úgy erővesz. Már sokat romlottam sajnos az idők folyamán, de mikor lerúgom a papucsot magamról, hogy bevillam, Krisztus csinálna ilyet, egyszerű dolog, nem? Akár esznek, akár isznak, mindent ad Isten dicsőség. Egymásra röpül a két papucs, hát elszégyelem magam, nincs ott senki, zsuzsa sincs, rendesen odarakom, mert biztos, hogy Krisztus nem így csinálná. Szóval nagyon egyszerű kis primitív példa, de az élet minden területén és minden gondolat befogadása vagy elvetése terén fogjuk kell ejtenünk minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, mert a gondolatok és érzések együttese alkotja azt a jellemet. Vajon Krisztus ezt hogy gondolná? Tenné-e? Hogy nyilatkozna most meg? Beszólna? Biztos, hogy nem. Érvényt akarna szerezni a maga igazságának, vagy inkább elszenvedni? Szóval nagyon sok szituációban jelenik meg ez a kérdésfelvetés, és hogy mondjam, ugye én belül ilyenkor mosolygok, amikor a papucsot helyre teszem. Mert végre győzött bennem a Krisztus elkötelező szeretete ezen a területen is. Akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk. És azt mondja a Filippi beliekhez írott levében Pál apostol, hogy ezt lehet irányítani. Kiszűrhetem, fogjul ejtve minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, és amíg csak igazak, amíg csak helyesek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjak tudatosan. És ezért nem egy testvér úgy éli az életét, hogy reggel, amikor elolvassa a reggeli dicséretet, nagyon alaposan igyekszik memorizálni, és meghatározza arra a napra azokat a gondolatokat, amelyekkel ő tudatosan foglalkozni akar. És ez kettős célt jelent. Egyrészt növekszik az Isten megismerésében, és ugyanakkor pedig nem hagy helyet más irányú gondolatoknak. Nem tud oda beférkőzni semmi. Mert engem annyira foggyul ejt az Istentől származó mennyei bölcsesség, hogy arról akarok elmélkedni él és nappal, mondja az első Zsoltár is. Az Isten törvényében gyönyörködöm, arról akarok elmélkedni él és nappal, olyan leszek akkor, mint a folyómíz mellé ültetett fa. Mert hogy ebből táplálkozom. Szóval, tudjátok, és ezzel szeretném ezt a gondolatmenetet összegezni, az üdvösség Ellen White kijelentése szerint társulás útján megy végbe. Mit jelent ez? Hogy ingyen üdvösség, de megvan a részem. Nem érdemszerző a részem, de el kell fogadnom, amit az Isten nyújt. El kell fogadnom azt az iránymutatást, aminek alapján fel akarja építeni bennem önmaga képmását, ezért nekem az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal kell szemlélnem. Ennek a motiváltságát is megadja az Isten, mert a szeretetével elkötelez. És azokat a gondolatokat, amelyek tőle származnak is, szinte úgy a kezem ügyébe helyezi, és amikor megértek egyet az örökké valóság gondolataiból, az Isten ezekhez is érzelmeket társít, mert valamit megértettem az Isten világából, ahova készülök. És mind többet és többet értek meg abból, ahova kívánkozom, annál jobban tudok azonosulni azzal a világgal. Vajon üdvözíti-e Isten azokat, akik nem örülnek az Isten jelenlétének? Vajon beengedi őket az ő országába, ha ott ők rosszul érzik magukat? Ahogy gondolom, bemegyünk egy kocsmába, ott nagyon rosszul éreznénk magunkat, főleg az ott uralkodó dajdaj és különböző szagok miatt, tehát nem megyünk be. Viszont ha egy olyan környezetben vagyunk, ahol olyan emelkedett a beszélgetés, és olyan az emberek egymáshoz való viszonya, hogy jó oda tartozni, jó oda menni, hát ott onnan kész se lehet söprűzni bennünket, nagyon primitív hasonlat tudom. De ahogy így működik, ahol jól érzem magam, ott vagyok. És szokás mondani, hogy a gyülekezet a mennyelő szobája. De rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük. Ha itt mindenki Krisztust ábrázolná ki, hát innen nem lehetne hazaküldeni senkit. Ha itt mindenki úgy viszonyulna a másikhoz, hogy Krisztus viszonyul hozzánk emberekhez, akkor azt mondanánk, mint a három kiválasztott tanítvány, jó itt nekünk, maradjunk itt, de nem azért, amiért ők mondták, hanem azért, mert Krisztus közelében vagyunk. És úgy gondolom, hogy tegyük mindannyian az poétikánk, amit a 73. Zsoltárból idéztem. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. És ha elfogyatkozna és szívem és lelkem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mindörökké. A Jóisten ebben legyen segítségünkre, hogy mi hamarabb kiábrázolódjon bennünk az ő képmása, és ezzel siettessük az ő visszatérését. Egyetlen ígére hívnám fel még a figyelmet, de a múltkor erre kitértünk, az igaz missziónak is, az igaz küldetés teljesítésének is ez az eszmei és gyakorlati háttere. Ézsaiás könyve mondja azt, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És akkor majd népek jönnek. Mi nem nagyszabású evangelizációkkal és sorozatokkal tudunk igazán eredményes misszionáriusok lenni, hanem azzal, ha az Isten által elénk tárt életcéllal közösséget vállalunk, és hagyjuk, hogy az Isten a mi életünkben ott valóra váltsa. És legyen ebben segítségünkre az Isten. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaképpen énekeljük el a 320-as énekünket, első, második versét, és imádság után a harmadik, negyedik versét. Tehát 320-as ének, első, második versét énekeljük. A záró imádsághoz is, akik tehetjük, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy megoldást találtál a bűn problémájára. Köszönjük, Istenünk, hogy még ha végtelen árat is kellett fizetned, ami megmentésünkért megtetted, mert láttad az út végén a fényt, láttad, hogy a te elgondolásod sok ember esetében célba ér, akik majd tükrözni fogják a te képmásodat, akik hasonlítanak hozzád. Urunk, úgy szeretnénk azonosulni ezzel az életcéllal, és úgy szeretnénk, hogyha a nap minden egyes percében a te bennünk végzett munkád haladhatna előre, társulás útján, ami készséges hozzájárulásunkkal. Urunk, tedd kívánatossá számunkra ezt a célt, hogy egészen közelről, tapasztalati alapon mind jobban és jobban megismernénk Krisztust, és a tőle áradó önzetlen szeretet foggyul ejtene, és magával ragadna, és mi sem akarnánk másról tudni, csak róla, mégpedig mi megfeszítettről. Urunk Istenünk, segíts kérünk, segíts mindannyiunknak, hogy ezek a gondolatok töltsék be a mi elménket, és segíts, Urunk, a győzelem útján járni mindannyiunknak, hogy akkor, amikor majd eljössz az ég felhőiben, akkor mint olyanokat vehess magadhoz minket, mint akinek életében a megkezdett jó dolog célba ért a te napodra. Amen.
A megkezdett 320-as ének harmadik, negyedik versét énekeljük.
Megváltozott.